Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorában, melynek Sinuhe irodalmi magazinjával jelentkeztünk, és ismét egy önéletrajzot fognak hallani. Ezúttal azonban a Vámbéri Ármin Keleti Szabad Egyetem egyik hallgatójától, Jágerszky Erzsébettől. Ő fogja bemutatni a mostani önéletrajzot, amelyik Uninak az önéletrajza. De ki is volt ez az Uni? Először arról ejtsünk néhány szót.
Uni az óbirodalom idején a 6. dinasztia uralkodói alatt élt, 3 uralkodót is szolgált, ez volt Teti, első Pepi és Merenré fáraó. Végig követhetjük a karrierjét, az életpályáját ennek a 3 uralkodónak a uralkodása alatt. Magas rangú tisztviselő volt, aki mindezt az életpályáját megörökítette egy nagy alakú mészkőtáblán, a Abidoszi temetőben épített síremlékéhez épített egy áldozati kápolnát, és ennek a külső falán található ez a nagy alakú mészkőtábla, ami magába is már igen nagy, mert egy 1,20 méterszer 2 méteres ez a nagy mészkőtábla, amire 51 függőleges oszlopot véstek, és ebben található a szöveg, illetve található fölötte egy áldozati szöveg, ami horizontálisan helyezkedik el ezen a nagy mészkőtáblán.
Akkor hallgassuk meg a föliratot. Miről is szól konkrétan, hogyan hangzik az önéletrajza?
Akkor először azzal kezdeném, hogy ez a horizontálisan elhelyezkedő szöveggel. Ez elég töredékes ez a szöveg, mert ugye, mint említettem, ez a külső falon tették fel ezt a táblát, ezáltal a természeti viszontagságoknak ki volt téve, és ez azért látott ezen a feliraton. Ez a horizontális rész annyit tartalmaz, hogy egy áldozati formulát tartalmaz, ami azt mondja ki, hogy a halotti áldozat, amit a királyad Uninak a mindennapi ünnepek alkalmával, hogy részesüljön 1000 ökörből, 1000 libából, 1000 alabástromvázából, 1000 különféle ruhaneműből. És ezek után következik maga az önéletrajz, amit a függőleges sorokba véstek föl.
Akkor halljuk.
Akkor kezdjük is. A herceg, felső Egyiptom kormányzója, nehen őre, Nekbet vezetője, előjárója, az egyetlen barát, a nyugatiak élén álló Oziris kegyeltje, Uni így szól. Ő felsége Teti alatt még övet viselő gyermek voltam, a raktárosok előjárója volt a hivatásom, és a palotához tartozó hentiesek felügyelője voltam. A palota felolvasó papjainak a főnöke, a legöregebbje, ő felsége Pepi alatt. Ő felsége helyezett engem, a barát és a piramisváros papjainak felügyelője tisztjébe. Ő felsége nehem bírójává, sztájává nevezett ki engem, mert szíve minden szolgájánál jobban telve volt vele, bízott bennem. Egyedül folytattam a kihallgatást a főbíró vezérrel, a titkos ügyekben a királynak, a királyi háremnek és a 6 bíróság nevében, mert ő felsége szíve telve volt velem, bízott bennem jobban, minden hivatalnokánál, minden előjárójánál és minden szolgájánál. Kértem ő felségétől, hogy hozasson nekem egy mészkő szarkofágot Turából. Ő felsége elrendelte, hogy az Isten pecsétőre keljen át a hajósok csoportjával a felügyelete alatt, hogy elhozza nekem ezt a szarkofágot Turából. Ő visszajött ezzel a székhelyre egy nagy teherhajóval, egy szarkofág fedéllel, egy álajtóval, 2 ajtótokkal és egy áldozati asztallal. Sohasem tétetett hasonló egyetlen szolgának sem. Én kiváló voltam ő felsége szívében, és gyökeret vertem, rokonszenves voltam. Ő felsége meg volt töltve én velem, nagyon bízott bennem. Miután nehem bírója és szájával lettem, ő felsége egyetlen baráttá, és a hentiesek előjárójává tett engem. Elmozdítottam a hentiesek 4 előjáróját, akik ott voltak. Úgy tevékenykedtem, hogy ő felsége dicsért engem, amikor az udvari szolgálatot végeztem, és előkészítettem a királynak az ünnepi útját. Amikor állomáshelyet állapítottam meg a hivatalnokok számára, mindenben úgy cselekedtem, hogy ő felsége mindennél jobban megdicsért ezért. Amikor a királyi háremben titokban vizsgálatot folytattak a nagy királyi feleség Verethetesz ellen, ő felsége elrendelte, hogy menjek és egyedül végezzem a kihallgatást a főbíró vezér és bármely hivatalnok nélkül ott egyedül. Mert annyira kitűnő, annyira rokonszenves voltam ő felsége szívének, telve volt velem ő felsége szíve. Én voltam egyedül, aki írást készített, és csak egy nehen bírája és szája volt velem, bár csak akkor a palota hentiesek előjárója voltam. Sohasem hallott hozzám hasonló addig a hárem titkairól csupán, nekem engedte meg ő felsége, hogy halljam, mert kitűnőbb voltam ő felsége szívében minden hivatalnokánál, minden előkelőjénél és minden szolgájánál. Ő felsége megtorlást csinált az ázsiai bedívújnak ellen. Ő felsége összeállítatott, csinált egy sok tízezerből álló csapatot egész felső Egyiptomban, Elefántinétól, kezdve észak felett Tep Ihetig. Ez 22. Nomosz városa. Alsó Egyiptomban, Delta körzetből, Szedzserből, Hemszedzserből, Irtyetből, núbiaiak közül a medzsaiak közül, és jambeli núbiaiak közül, és a vavati núbiaiakból, és kánaán núbiaiaiból, és líbiai földjéről. Ő felsége elküldött engem ennek a hadseregnek az elején, élére, ahol a hercegek, alsó egyiptomi pecsétőrök, a nagypalota egyetlen barátai, alsó és felső Egyiptom településeinek főnökei, tolmácsok, előjárók, és akik vezették az általuk kormányzott falvak és városok felső egyiptomi területeinek katonáit, és az ottani pusztáknak a núbiai harcosait. Én voltam az, aki tervet készített a számukra, bár csak a palotához tartozó hentiesek előjárója voltam. Megbízható voltam a helyemen, ezért senki sem árthatott a társainak, senki nem rabolhatta el másiknak a kenyerét és szandáját az utoljárótól, senki sem közülük nem vehette el még a kötényét sem, bármely városban, ahol jártunk. Az északi szigetre, a békés eljövettel kapujához, Snofru kapujához vezettem őket. Én ellenőriztem ennek a csapatnak a számát. Soha még senki nem volt, hogy ezt a tettet megcsinálta volna. Megjött ez a csapat békében, miután szétdúlta a beduinok földjét. Megjött ez a csapat békében, miután elpusztította a beduinok földjét. Megjött ez a csapat békében, miután kivágta az ő fügefáit, szöllőjét. Megjött ez a csapat békében, miután felgyújtotta az összes házat. Megjött ez a csapat békében, miután levágta, elkergette a csapatait, sok tízezret. Megjött ez a csapat békében, miután csapatokat hozott, onnan igen sokat fogolyként. Megjött ez a csapat békében. Ezekért ő felsége nagyon dicsért engem. Ő felsége elküldött engem, hogy vezessem ezt a csapatot, hadsereget még ötször, hogy leverjem ezekkel a csapatokkal a beduinokat, minden lázadásuk alkalmával. Ő felsége mindennél jobban dicsért engem. Amikor közölték, hogy a zavargások keletkeztek a pusztalakok között az Antilop Ornál, kikötöttem a csapattal a hegyormok tövében a beduinok földjétől északra, miközben a hadsereg fele a szárazföldi úton megérkezett. Mentem, megragadtam valamennyiüket, leöltem az összes lázadót. Amikor a palotában voltam, mint atyú hivatalnok, és mint saruhordozó, felső és alsó Egyiptom királya Merenré, az én uram éljen örökké, felső Egyiptom kormányzójává tett engem, Elefántinétól észak felé Medentig. Mert olyan kiváló voltam ő felsége szíve számára, mert telve volt az ő szíve velem, mert én gyökeret vertem a szívében. Miközben átyú és szandálhordozó voltam, megdicsért engem ő felsége jobban minden előkelőjénél, az összes tisztviselőjénél, az összes szolgájánál, az éberségemért, az udvari szolgálat alkalmával, amelyet állomáshelyemen gyakoroltam és csináltam. Soha nem hoztak létre ilyen hivatalt egyetlen szolga számára sem azelőtt. Ő felsége megelegedettségére csináltam a felső egyiptomi kormányzóságot, hogy senki ne károsítsa meg, ne vegye el a vagyonát a társától. Elvégeztem minden munkát, kivetettem az adót minden dologra, amit meg kellett adóztatni felső Egyiptomban 2 alkalommal. A király székhely számára. 2-szer csináltattam meg minden szolgálatot, amelyet felső Egyiptomban el kellett végezni a királyi székhely számára. Tökéletesen csináltam ezt a főtisztséget felső Egyiptomban. Soha nem tettek hasonlót azelőtt felső Egyiptomban. Mindent úgy tettem, hogy ezért dicsért engem ő felsége. Elküldött engem ő felsége Ibhátba, hogy elhozzam az uramnak az élők ládája szarkofágot fedéllel együtt, valamint pompás piramis csúcsot Merenré piramisához. Ő felsége elküldött engem Elefántinéba, hogy hozza gránitot egy álajtóhoz az áldozati táblával együtt, ezen kívül gránit ajtókat és gránit ajtóköveket, áldozati táblát Merenré piramisának a felső terméhez kápolnája számára. A folyón hajóztunk ezzel a Merenré piramishoz, 6 széles hajóval, 3 teherhajóval és 3 8-bordájú hajóval egy expedíció keretén belül. Soha nem tettek ilyet Ibhátban és Elefántinéban, egy expedícióval egyetlen király idejében sem. Minden dolog úgy történt, ahogy ő felsége parancsolta. Elküldött ő felsége engem Hátnubba, hogy hozzak egy nagy hatnubi alabástromból való áldozati táblát. Elszállítottam neki azt az áldozati táblát 17 nap múlva, amelyet Hatnubban bányáztak, vágtak ki. A folyón lefelé vittem egy széles szállítóhajón, akáciából vágattam számára 60 könyök, hosszú, 30 könyök széles szállítóhajót. Építése 17 napig tartott a nyári évszak 3. hónapjában. Ám bár nem volt a víz a partszegélyeken, kikötöttem béképpen a Merenré piramisához. Minden úgy történt, ahogy ő felsége az én uramnak a szava parancsolta. Ő felsége elküldött engem, hogy ássak 5 csatornát felső Egyiptomban, és hogy csináljak 3 széles hajót és 4 teherhajót Vavati akácból. Vavat, Jám, Medja fejedelmei adták hozzá a fát. Ellenőriztem mindent, elkészítettem mindent 1 év alatt, vízre bocsátottam, nagyon megpakolva gránittal, Merenré piramisa számára. Én csináltam azt a palotának 5 csatornát, az én uramnak, aki magasabb és felségesebb volt minden eddigi királynál, aki éljen örökké, és valami is hatalmasabb volt valamennyi istennél. Mindent úgy történik, ahogy az ő kája megparancsolja. Én voltam apjának szeretetje, anyjának dicsértje, testvérei kedveltje. Hatia, felső Egyiptom valódi kormányzója, megdicsőült, ellátott Oziriszt előtt Uni.
Ezután a tartalmas életút után egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk a műsort.
وسهروني والهواهم جم خدوني ليه خدوني ليه خدوني ليه ولا انا ليهم مش عارفهم
Folytatjuk műsorunkat, tehát Uninak az önéletrajzáról beszélünk, és pedig az első kérdés az, hogy hogyan is épült föl ez az önélet.
Végül is úgy épült föl, egy olyan karriert követhettünk végig, hogy ahogy láttuk az elején, ő egészen onnan kezdte az életpályáját, amikor még a Teti uralkodása alatt ő még tulajdonképpen fiatal ember volt, erre utalt azzal, hogy ő volt a derekán, és onnan kezdi el felépíteni, hogy lépésenként hogyan éri el a felső egyiptomi kormányzóságig, ezeket a lépcsőket hogyan járja meg. Ezeket a tettei útján követhettük nyomon, mint úgy, hogy hogyan vett részt például a háremi összeesküvésnek a kivizsgálásában, illetve hogyan tette meg bizonyos lépcsőket ahhoz, hogy egyre magasabb posztokhoz tudjon jutni, mert egyre jobban elnyerte az uralkodónak a bizalmát a tettei által, és ezáltal ugye magasabb tisztségeket kapott. Nyomon követhettük a különféle hadjáratait, ez az ázsiai beduinok során, illetve ott értékeltettük, hogy milyen érdekes betétjét láttunk itt az élet rajzában, amikor ezt győzedelmi himnuszt hallhattunk, hogy milyen győzedelmesen tért vissza ez a sereg, és aztán pedig már egy békésebb tevékenységet ismerhettük meg Unitól, amikor maga úgymond ezeket ilyen expedícióknak hívták, amikor már békésen mentek, nem az, hogy területeket hódítsanak és népeket, hanem például ugye csatornákat ásatott ahhoz, hogy egyre több öntözött területei legyenek Egyiptomnak ott is, ahol maga a Nílus nem tudta ellátni vízzel a termékeny földeket, illetve a sírfelszerelést láttuk, hogy hozott a fáraó számára, a piramisa számára a piramis csúcsot, illetve különféle álajtó tartozékokat, illetve a kápolnájához való berendezéseket is Uni hozta meg, és ezért ugye látjuk a felépítését, hogy először is megnevezi a tettet, hogy mit kell végrehajtani, hogyan hajtja végre. Láttuk ugye, hogy azt is mondta, hogy valami 17 nap alatt hajtott végre, ezt a hajót épített, utána megpakolta, és utána következik szintén egy felépítése, hogy ezért megkapta ő a dicséretet, ami ugye tulajdonképpen attól is járt, hogy a kinevezéshez ő végül is eljutott. Ez nagyon érdekes, mert ez az önéletrajzi felirata, amit ez a homokkőtábla mutat, ugye itt odáig jutott el, hogy Felső Egyiptomnak lett a kormányzója, de a síremlékében, ebben a Mastaba sírjában, az északi falán elhelyezett egy második álajtót, amiből már arról is értesülhettünk, hogy Merenré alatt ő már a Felső Egyiptom vezére lett, és főbíróvá nevezték ki. Tehát itt tudunk egy ilyen időbeliséget is nézni, hogy amikor ez az életrajzi felirat történt, akkor még csak, hogy úgy mondjuk Felső Egyiptomnak a kormányzója volt, de az az álajtó, amit szintén megtalálható a felirata, abban már arról tudósít bennünket, hogy tulajdonképpen elérte még egy magasabb fokozatot, amikor vezirré és főbíróval nevezték ki, mert erre a harmadik úgymond uralkodója a 6. dinasztiának.
Mire idáig eljutott, nagyon sokféle hivatalt megjárt, nagyon sokféle tisztséget betöltött. Mivel kezdte? Mi volt a legalacsonyabb rangú tisztség, amit említésre méltónak tart?
Hát ahogy ő itt kinevezését, ugye a hentiesek elöljárójává.
Mit jelent ez?
Igen, ez egy nagyon érdekes kifejezés, mert tulajdonképpen hát úgy tudnánk igazából lefordítani, hogy földbérlőket jelent. Ez azt jelenti, hogy a király adományozott az ő birtokába lévő földterületeket olyan tisztségviselőknek, akik erre érdemesülté váltak a számára, és ezáltal ők földbérlőké váltak. De ezt tulajdonképpen ezt már szinte jutalmul kapták meg a tetteikért, és az az övék volt, ők gazdálkodhattak rajta, illetve hát ők voltak az urai annak a föld területnek. Innen jön a nevük, de tulajdonképpen igazából olyan nagyon ugye nem tudjuk behatárolni a meghatározását, ezért szoktunk inkább csak a henties néven adni nekik ezt a titulust, így szoktuk hagyni.
Amíg a hentiesek előjárója volt, milyen tetteket hajtott végre, tehát mik azok, amik ehhez a hivatali időszakhoz köthetőek az önéletrajz alapján?
Hát ott elég sok mindent tett, és ugye mindig is ki is hangsúlyozta, hogy például amikor a háremi összeesküvést a királyné ellen folytatta ezt a hivatalnokoskodását, vagy vizsgálatát, akkor még csak a hentieseknek az előjárója volt többek között, és akkor ugye arra hivatkozik, hogy mennyire megbízott bennem már az uralkodó, hogy ő rá egy ilyen feladatot bízott többek között rá.
Erről az összeesküvésről mit tudunk?
Hát erről mi, amikor az önéletrajzot olvastuk, olyan sokat nem tudtunk vele foglalkozni, mert ez a királyné, ez a Verethetesznek a személye sajnos eléggé ismeretlen, és eléggé homályborítja az ő ő kilétét, és ezért a nagyon sokat nem tudtunk meg róla sajnos. Tehát mi nagyon sokat nem foglalkoztuk akkor vele, pontosan ezért.
Hát nem véletlen, szerepel benne, hogy titkos megbeszélések, tanácskozások, meg csak ő volt, aki jelen volt, tehát ezt eleve titokban is akarták tartani, úgyhogy biztos, hogy ezzel kapcsolatban nagyon kevés irat született, és ugye az egyiptomi propagandára, meg az egyáltalán az adminisztrációra az a jellemző, hogy a pozitív dolgokat emelik ki, a negatívot, ha lehetséges, akkor törlik az emlékezetből. Hát minden valószínűség szerint itt is ez történt. Úgyhogy egy nagyon különleges eset, hogy itt egy sírfeliratból, egy önéletrajzból értesülünk róla.
Igen, ezt úgy tartott ő is, hogy ez ugye az érdemei közé tartozik, mivel azt is ugye kiolvashattuk az önéletrajzból, hogy hiába járunk a 6. dinasztia idején, amikor már a központi hatalom, a királyi hatalom kezd meggyengülni, és ezek a vidéki nomoszkormányzók és tisztviselőknek a hatalma kezd megerősödni, annak ellenére Unniból még azt tudjuk leszűrni az ő önéletrajzából, hogy ő viszont még teljesen királyhű, hogy úgy mondjuk, és nagyon hű a fáraóhoz, annak ellenére, hogy már azért kezdenek itt ilyen elszakadások bekövetkezni. Nem annyira elszakadt, szóval az, hogy kicsit megerősödnek, inkább így akarom, hogy megerősödnek, mert mi itt nagyon sokat foglalkoztunk annak idején ezekkel a hivatalnok címekkel, amiket én is itt felsoroltam, és nagyon nagy segítségünkre is volt Fábián Zoltán egyiptológusnak, az Ókor folyóiratban jelent meg egy nagyon jó kis tanulmánya, az egyetlen barát az Óbirodalmi Tébában. Ő ott különböző síroknak a feltárásával foglalkozik, de többek között foglalkozik az Óbirodalmi címekkel, és abból is ki tudtuk szűrni azt, hogy ez a Hátia, ami ő is volt, Uni, ez annak idején, a 4.-5. dinasztia idején kezd már csak magasrangú előkelőknek a címjeivé válni, mert azelőtt csak ilyen címeket, ez a Hátia tulajdonképpen egy nemesi címet jelent, mondjuk azt, hogy gróf, vagy báró, vagy herceg, ami addig a királyi családnak a tagjait illette meg, de az 5. dinasztiától kezdve már ilyen magasrangú tisztviselők is, mint Uni is, például ilyen címeket kaptak meg. Ez ugyanúgy vonatkozik a Felső Egyiptom előjárója címével, amit itt Uni is megkapott, azelőtt, 5. dinasztia előtt, ez szintén királyi családi privilégium volt, hogy ilyenek kaptak címeket, míg 5. dinasztiától kezdve már úgymond nem királyi családtagok is részesülhettek ilyen címekben, sőt ebben a Fábián Zoltánnak a cikkében olvashatjuk azt is, hogy voltak olyan tisztviselők, akik nem is rendelkeztek ezzel a címmel, ezzel a Felső Egyiptom előjárójával, de amikor a sírfeliratokat készítették, belevésették, mert úgy gondolták, hogy mire esetleg elkövetkezik a haláluk, addigra lehet, hogy meg is kapják ezt a címet. Tehát megelőlegezték önmaguknak, ilyen is előfordult.
Ezzel kapcsolatban nagyon érdekes, hogy Uni ugye a saját sírjáról is gondoskodik. Melyik fáraó idején tette ezt?
Ezt már első Pepén megtette, mert akkor kérte meg őt, hogy a sír felszereli, hogy szarkofágot hozasson neki a túrából. Így van.
Úgyhogy nagyon könnyen elképzelhető, hogy ezt az önéletrajzi feliratot is már akkor elkezdte szerkeszteni.
Igen, igen, ez így van. Azért mondom, hogy biztos, hogy van időbeli különbségek itt, amíg a Masztaba sírját is, ugye, mely Masztaba sírja található ugye, a Abu Dzosz melletti temetőben, és ott is az is nagyon érdekes, mert a központi temetői részben van az ő masztaba sírja, ott van egy úgynevezett magas hegy, ezt úgy hívják, aminek ő a legtetejére építette ezt a masztaba sírját, szinte azt sugalva, hogy Abidos városa a lábai előtt hever. Ez egy nagyon nagy sír is, egy 29 méter x 29 méteres masztaba sír, 5 méteres falakkal, ez is a nagyságát igyekezte ezzel kimutatni, ezzel a sírral. Úgyhogy időben elkezdte építeni, így van, és azért mondom, hogy amit már az előbb említettem is, hogy ott az északi falára is még elhelyezett még egy állajtót, mert ebbe a áldozati kápolnába, aminek a külső falán ott volt az életrajzi felirata, abban is volt egy állajtó, de utána később az északi falon elhelyezett egy másik állajtót is, amire már a legvégsőbb titulusa is rajta van, hogy ő vezír és főbíró lett a végén Merenre idejében. És az is érdekes még, itt a felső egyiptomi kormányzósággal kapcsolatban, hogy a kortársa, kortársa Kár, aki az edfui Nomosznak volt a kormányzója, ugyanúgy megkapta ezt a címet, mint amit Uni is megkapott. Tehát nem egyedüli címként volt ez, és ugyanattól a fáraótól kapta meg.
Ami azt mutatja, hogy ez nem egy tisztség volt, hanem egy rang volt.
Igen, egy rang volt, amit hiába ő úgy fogalmazza meg tulajdonképpen, hogy a felső Egyiptom valódi kormányzója, mert a hieroglif szövegben, hogyha ezt olvassuk, tehát ő így írja, hogy valódi kormányzója. Ennek ellenére Kár, aki neki ugyanabban a korszakában élő, ugyan szintet kortársak voltak, ugyanebben a ranggal, vagy címben rendelkezett.
És ugyanaz... leírta, hogy valódi?
Azt valószínűleg, hogy Uni ezzel akarta ő magának titulálni, hogy ő a valódi kormányzója Felső Egyiptomnak.
Hát, vagy azt, hogy az ő hatalma valóban kiterjed az teljes területre,
igen,
nem csak egy részére.
Igen. Úgyhogy ilyen érdekes dolgok így előfordulnak, meg olvashatók az önéletrajzában. Annak ellenére, hogy mi foglalkoztunk a sírnak a feltárásával is, és hogy az egyiptológusok nagyon azt mondják, hogy aki foglalkozik egyiptomi történelemmel, ez az egyik legfontosabb dokumentuma, mert azt mondják, azt tartják róla, hogy az ő életpályáját végigkövetve lehet egy olyan ember, úgy mondják, hogy embertípust megfigyelni, aki a saját tevékenysége révén jut följebb és följebb a rang létrán, ami majd ugye később megfigyelhető majd az első átmeneti korban, középbirodalom első részében is, amikor arra hivatkoznak a delikvenseink, hogy ők tetteinek következtében érték el ezt a pályát, amit befutottak. És ezért is érdekes az ő életrajzi felirata, mert ez mondom, egy hatalmas nagy kőtábla, és aminek érdekes módján ő nem az elején szerepel, már ábrázolva a rajta álló alakban ábrázolják Unit, hanem a végén van, és a szöveg előtte van, jobbról balra olvassuk, és úgy néz ki, és úgy nyilatkoznak itt a Janet Richards, amerikai egyiptológus hölgy, aki a sírját fölfedezte, illetve aztán publikációt megjelentetett, hogy olyan, mintha Uni azt mondaná, hogy íme tessék, nézzétek az én életpályámat, amit előtte már követendő. Ez úgy néz ki.
Hát ez is volt a célja, hiszen az önéletrajzok azért születtek, hogy a sírkápolnába látogató utódok egyrészt úgy érezzék, hogy ennek az embernek a lelkét valóban segíteni kell a halotti áldozattal, másrészt ez megérdemli, hogy tiszteletben tartsuk a sírját, fönnmaradásáról gondoskodjunk, harmadrészt pedig mintát szolgáltasson, hogy na, így kell élni.
Igen, ez pontosan így jön le, és még azt is írják erről az életrajzi feliratáról, hogy az is érdekes benne a elrendezése, magának a szövegnek az elrendezése, mert ez inkább királyi dekrétumokra utal, tehát azok vannak így elrendezve, hogy ő neki van. Tehát ő valahogy annyira élvezte a királynak a bizalmát, mint ahogy a szövegben nagyon szépen van kifejezve, hogy gyökeret vertem a király szívébe, ez annyira szépen van kifejezve az egyiptomi nyelvben. Igen, én nagyon szépen, hogy megengedhette magának, hogy például egy ilyen elrendezésben legyen az életrajzi felirata fölvésve erre a mészkőtáblára, mint a kápolnájának, a reliefjeinek a díszítései, az is látszik, hogy nem vidéki kézművesek csinálták, hanem úgy néz ki, mintha a királyi kézművesi munkásai jöttek volna le, mert olyan szépen mélyített reliefel készültek ezek az ábrázolásai ebbe a kápolnájába.
Visszatérve még a helyére a sír feliratnak, ezek az önéletrajzi feliratok jellemzően áldozattal, az áldozat bemutatásával kezdődnek, az a ajtófélfa tetején az architrávon szokott tenni, és utána két oldalt van maga a fölirat, vagy úgy, hogy az egyik oldalon bővebben, másik oldalon összefoglalóbb jelleggel, vagy úgy, hogy az egyik oldalon kezdődik, és a másikon fejeződik be, attól függően, hogy mennyi a mondani való. Ebben az esetben pedig nem oda helyezték.
Így van.
A másik szokásos, magánembereknél szokásos elhelyezés, az pedig bent a sír kápolnában, az álajtónál. Na hát itt a két szokásosból egyiket sem követi.
Így van, ez pont a bejáratánál van, a keleti oldalon van a bejárat ennek az áldozati kápolnának, de a külső falán van. oda tették föl. Tehát se nem ajtófélfás, se nem szemöldök, külső falon került elhelyezésre. Azért, és az is érdekes, hogy kívül van, tehát aki megy és látja, az olvassa.
Igen, pontosan azért, mert az egyiptomiak nagyon fontosnak tartották azt, hogy a név fennmaradjon, hiszen a név megőrzése az ő létüknek a megőrzését, fennmaradását is segítette. Viszont most megint zenét hallgatunk, majd folytatjuk műsorunkat.
أنا مش هضعف تاني قصادك أنا مش هرجع بص ورايا أنا مش هضعف تاني قصادك أنا مش هرجع بص ورايا قربك عني زي بعدك يعني خلاص مش فارقة معاك تفتكريني أو تنسيني ما بقاش فيكي شيء يغريني 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 أنا مش هضعف تاني قصادك أنا مش هرجع أجمل حاجة في عمري اتمنيتها الأحلام اللي تهيأ لي معاك لقيتها كانت أجمل حاجة في عمري اتمنيتها انسي ان انا هتمنى رجوعك بعد ما قلبي طفى شموعك انسي ان انا هتمنى بعد ما قلبي طفى شموعي
تفتكريني أو تنسيني ما بقاش فيكي شيء يغريني تفتكريني أو تنسيني ما بقاش فيكي شيء يغريني
أنا مش هضعف تاني قصادك أنا مش هرجع بص ورايا أنا مش هضعف تاني قصادك أنا مش هرجع بص ورايا قربك عني زي بعدك يعني خلاص مش فارقة معايا
تفتكريني أو تنسيني ما بقاش فيكي شيء يغريني تفتكريني أو تنسيني ما بقاش فيكي شيء
A Vámbéri Ármin Keleti Egyetemen Egedi Barbarával olvastátok. Hogyan dolgoztátok föl, hogyan kezdtetek hozzá?
Úgy kezdtünk hozzá, hogy a haladó csoportnak most már ilyen szövegolvasási gyakorlata van, és most úgy döntött a tanárunk, hogy különféle életpályákat próbálunk, életrajzokat próbálunk görcső alá venni, ezáltal megismerni egy kicsit jobban az egyiptomi embereket. És így került sor Uninak, a legöregebbnek, a legidősebbnek, úgymond életrajzi feliratára is. Úgy kezdtük az egészet, hogy Uni Masztaba sírja ugye található Abidosz melletti temetőben, és ennek a feltárásáról megjelent egy publikáció, amely kérte a tanárnőnk, hogy esetleg ezt próbáljuk meg átnézni, és először is ismerjük magát meg a sírt. És ez így is történt. Egy másik hallgató társammal, Bertóti Juliannával vállaltuk ezt a feladatot, és a sírnak a feltárási folyamatát ismertettük, illetve Julika pedig az akna sírt, ahol maga a szarkofág is található.
Röviden összefoglalnád, hogy akkor hogyan találták meg ezt a sírt, tárták föl, és milyen?
Ezt a sírt legelőször is még 1860-ban August Mariette találta meg, és ő is vitte már el akkor ezt az életrajzi felelőt található táblát, illetve több dolgot vitt el a sírból, de pontos publikációja nem jelent meg róla, ezért homály is vette, hogy egyáltalán ez a sír mi az, hogy magas hegy, nem volt meghatározva pontosan általa, hogy ez az apidószi temetőben hol lehet ez a magas hegy, amire aztán ez a Janet Richards, amerikai egyiptológus nő, több múzeummal, illetve amerikai egyetemmel összefogásban indított 1995-től ásatást itt az abidoszi temetőben, még tulajdonképpen úgynevezett középső temetői részen. És ő itt ebben a publikációjában azt írja le, hogy az ásatási szezonok alapján hogyan találták meg ezt a masztaba sírt, milyen lépéseket követtek, hogyan kerültek elő úgymond a homok alól bizonyos jelek, amik arra utaltak, és aztán végül is magát a masztaba sírt is itt találták meg. De ez több ásatási folyamat, egész 95-től egészen a 2000-es évek elejéig történt. Ez már egy elég hosszadalmas folyamat volt. De végül is olyan bizonyítékok, nagy terület volt, és végül is be tudták azonosítani ezt a helyet, hogy mit jelent ez a magas hegy. Mert mondom, az elég homályosan maradt fönt 1860-as ásatás során, de aztán végül is nekik ez sikerült, és ahogy folyamatosan tárták ott föl, nagyon sok sírt találtak meg körülötte, ami ki is derült, hogy ez a masztaba sír körüli sírok, azok mind úgy néz ki, hogy tehát családi temetkezési terület volt, ami ott Uninak, a családtagjainak és apjának is például ott találták meg a sírját. De végül is a bizonyítékok, amik eleinte kezdtek fölbukkanni a homok alól, azok egyre inkább azt erősítették meg a régész csoportban, hogy ez végül is Uninak a masztaba sírja, amit be is bizonyosodott a feliratok alapján, amit megtaláltak többek között.
Milyen feliratokat találtak?
Megtalálták a masztaba északi oldalán lévő második beépített álajtót, ami fele le volt töredezve, de pont az a részén, ami a neve is rajta maradt, illetve a titulusa is többek között rajta maradt. Illetve hát ugye föltárták a kápolnát, amit Mariette nem vitt el, azok
hát
a reliefek, igen, amik megmaradtak belőle, azok is a feliratok alapján be tudták azonosítani, hogy ez a masztaba sír, ez Unié.
Milyen illetve volt ennek a masztaba sírnak?
Ez tulajdonképpen annak ellenére, hogy ezek a masztaba sírok általában téglalap alakúak, az övé nem, mivel minden oldala egyforma volt, tehát 29 méter x 29 méter, tehát tulajdonképpen egy négyszög alakú masztaba sír. Az övé az érdekes is ilyen szempontból. Illetve a homokban még találtak még ajtófélfát, amin viszont az apjának a neve szerepelt, illetve az áldozatvivők között ott szerepelt Uninak az alakja a nevével együtt. Innen is tudták azt is beazonosítani, hogy úgy néz ki, hogy jó helyen keresgélnek, illetve azt is ugye kiderült, hogy ez az Iú, meg úgy hívták az apját, az is felső egyiptomi kormányzója és vezír volt, tehát végül is Uni nemes családból származott. Ezek mind olyan apró kis dolgok, amit a homokban találtak, még inkább őket előre vitték, hogy jó helyen fogják keresni ezt a masztaba sírt, ami azt végül is ki is derült.
Mit árul el a másik fölirata?
Ami az északi álajtón található?
Igen.
Mint ahogy már említettem, ugye egyszer már ott föltünteti végül is a legmagasabb címét, azt, hogy vezír lett, illetve főbíró lett, illetve még itt azt találjuk, hogy a felolvasó papok főnöke lett, illetve a szentélyek legöregebbje, illetve ezen az állaton találunk egy nagyon, nem csak a 21. században van az embereknek beceneve, mert neki is volt beceneve, mégpedig az ő beceneve az volt, hogy az erős Mary Ré szépe, tökéletese. Janet Richards megjegyzi azt is, hogy ebben a becenévben érdekes módon a Mary Ré fáraón előtt szerepel az erős, hatalmas szó. Ő azt mondja, hogy ezzel is azt próbálták hangsúlyozni, hogy egy kicsit azért meggyengült a központi hatalom, és ezáltal a névben kicsit még megerősítik ezt a hatalmat. Most ezért lett az ő beceneve, és olyan szépen szerepel ezen az északi álajtón, úgy szerepel óegyiptomi nyelven is, hogy az ő szép neve, ami becenevet jelenti, ugye azt, amit az előbb is ugye mondtam, hogy az erős merivé szépje, tökéletese.
Miután tisztáztátok, hogy honnan került elő, hogyan került elő, milyen körülmények közül a fölirat, akkor utána hogyan kezdtetek hozzá, illetőleg amikor olvastátok, mi jelentett nehézséget?
Utána már nagy örömmel fogadtuk a szöveget, ahogy már lehet, hogy mondtam, is Kairói Múzeumban található, ez a mészkőtábla, és ennek a szövegének kezdtük az értelmezését, illetve átírását megkezdeni. Ami nehezebb feladat elé állított bennünket, az itt előforduló óbirodalmi tisztségek. Ennek a megfogalmazása, és ennek próbáltunk szakirodalomban úgy utána nézni, hogy értelmezni tudjuk ezeket a rangokat és címeket már amennyire tudjuk, mert arra rájöttünk egy-két címnél is, hogy bizonyos címek és rangok bizonyos úgymond feladatokhoz kapcsolódnak, hogy vegyünk egy királyi ünnepi felvonuláshoz ceremoniális útvonalat, amihez itt tudtunk kapcsolni bizonyos címeket és rangokat, hogy amikor ő állomást épített, az azt jelentette, hogy amikor a király egy ünnepélyes ceremónia során elvonult a palotában, akkor olyan őrhelyek álltak, szinte ugye kísérték a felvonulását a királynak, illetve ugyanúgy lehettek, vagy ugyanúgy problémákat okozott, hogy a tisztségek mit takarhattak. Ennek próbáltunk utána nézni, mint például úgy, ahogy én is az önéletrajzban olvastam, hogy nehez szája. Azt általában avval a kifejezésre szokták együtt használni, hogy bíró, ez a záb, az óegyiptomi nyelvben, azzal együtt szokott szerepelni, és olyan magyarázatot is szoktak hozzáfűzni, hogy ez tulajdonképpen egy záb nehez szája, az tulajdonképpen a bírót jelenti. Tehát ilyen problémáink voltak, hogy ez most külön rang, vagy cím, vagy egybe tartozik, vagy például, amit én is itt a szövegben ugye olvastam föl, hogy hat bíróság nevében, ezt is ennek úgy utána kellett néznünk, hogy ez egyáltalán mit takarhat.
És mit takarhat?
És azt takar, hogy arra álláspontra jutottunk, és ennek is egyik hallgatói társunk tudott utána nézni, hogy különböző szintek voltak az igazságszolgáltatásban, és ezek a hat vagy tízes csoportok, vagy tízes bíróságok, ezekben ugye különféle tisztviselők voltak, akik a maga helyi bíráskodását, igazságszolgáltatását látták el. Ezek a tisztviselők egy meghatározott ideig töltötték be ezt a szerepet, és ezek mindig cserélődtek. És ő, Uni, mondjuk egy hatos bíróságnak a tetején állt. Tehát ő mindig azt próbált ezzel kifejezni, hogy ő felette volt ennek a vezetője volt. Aki felett ugye már majd csak majd a főbíró, maga a vezér állt. Tehát arra jöttünk rá, vagy arra tudtunk következtetni, hogy az igazságszolgáltatási rendszerükben különböző szintek voltak, és különböző megnevezéseket használtak ezekre a bíróságokra.
Többször szerepelt az, hogy különböző helyekre elküldte a fáraó Unit. Milyen célokkal?
Ugye azt láttuk, hogy vagy ment ő hadjáratokra ment, tehát ilyen földrajzi helyek megfogalmazását láttuk, illetve különféle expedíciós utak, amikor hozta különféle sírfelszerelést a király számára is, alabástrom, gránit, meg ilyen dolgokat. Tehát voltak hadi jellegű expedíciók, és voltak békés jellegű expedíciók, és különböző földrajzi helyeket jártak be, amiket mi is úgymond a publikációkból esetleg jobban be tudtunk azonosítani, hogy az lehetett a Sinai-félsziget, vagy Dél-Palesztina területe, vagy magát az egyiptomi területen, ez most Dél-Egyiptomot jelentette, amerre jártak. Ezek is ugye azért nehezen beazonosítható óegyiptomi földrajzi elnevezések, amit a térképek alapján azért nehéz néha azonosítani, hogy hol vannak.
Igen, ezek az anyagbeszerző expedíciók, ezek fontos célt szolgáltak, mert ugye a fáraó számára a túlvilági életéhez szükséges anyagokat szerezték be, ami jól mutatja, hogy miért volt olyan külön kegy, amikor a fáraó valakinek egy sírt ajándékozott, vagy ahhoz egy koporsot mondjuk, mert hogy ezeknek az anyagoknak a beszerzése bizony kemény feladat volt. Viszont volt egy expedíció, aminek a végén egészen különleges himnusz is szerepel. Honnan tudjuk, hogy himnusz?
A szó használata már egészen más jellegű, mint amit eddig ő az életrajzi, úgy mondjuk ugye elbeszélő módban alkalmazott, hogy mi volt, meg hogy tettem, meg mint. Ennek valahogy a felépítése és a szóhasználata teljesen más. És ez rögtön kitűnik, hogy ez nem egy olyan elbeszélő módban történik, mint amit eddig használt.
Mit használ itt? Mitől más?
Hát valahogy olyan ünnepélyessé válik ez a szövegrész. Nem elmesélő. Uh-huh. Nem elmesélő, hanem hogy kiemeli. Szinte egy ilyen kiemelő szerkezetet használ rá, hogy ez kitűnik valahogy a szövegből. Kiemelődik ez a része.
És az állandó refrének?
Állandó refréneket használ, igen, igen, igen. Azáltal én úgy, igen, igen, ez a helyes kifejezés, hogy állandó refréneket ugye ismétel meg. Az, amit eddig ugye nem vettünk a szövegbe, hogy csak elmesélő, hogy mi történt, elmondja, de itt ez ebben a részében, igen, ilyen kiemelő része van, ilyen állandó refrénként. És ez inkább egy kicsit ilyen himnusz jellegévé teszi, vagy győzedelmi szövegé teszi az egész részét ezt. És ez nekünk nagyon különös volt, mert eddig mi még nem találkoztunk, hogy életrajzi feliratban ilyen szerepelt volna. Annak ellenére, hogy ugye az életrajzi feliratoknak az egyik eleme az, hogy különféle expedíciók vannak, akár hadjárat legyen, akár vagy sima expedíció, tehát olvastunk már hadjáratokat, de még így nem találkoztunk, mint az UNI feliratába.
Önálló himnuszt olvastatok?
Önálló himnuszt, hát azt hiszem, hogy a Szenus szeretnek. Igen, 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 meg a templom feliratokban, igen, igen. De életrajzban még nem.
És milyen élmények kapcsolódnak a UNI önéletrajzához? Milyen volt, milyen érzés volt olvasni?
Nagyon jó volt, pláne azért is, mert én a Masztaba sírjának a felépítményével én foglalkoztam. Egy kicsit olyan volt az érzése, mintha gyerekem lenne az, akiről ezt mint olvasom, mint ahogy Janet Richard is megfogalmazza a végén, hogyha egy sírt föltár az ember, vagy föltár, mint régész, akkor nem elég csak esetleg a szarkofágját megtalálni és a múmiáját, hanem meg kell ismerni ahhoz, hogy egy több dimenziós emberről tudjunk beszélni, mert akkor ezáltal nem csak azt látjuk benne, amit föltártunk, hanem magát az embert megpróbáljuk egy kicsit megismerni azáltal, hogy a feliratát elolvassuk, megismerjük, hogy hogyan temetkezett a feliratából kitűnően, hogyan élt, egy kicsit emberivé tudjuk azt tenni, ami már mondjuk holttá vált. És ezáltal, hogy ennyit mi beszélünk róla, olvastuk a szövegét, emlegetjük a nevét, ezáltal az örökké valósága, az örökké létje Uninak még inkább megvalósul még a 21. században is.
Ezzel véget ért mai műsorunk, köszönjük figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.